köszönöm szépen. Akkor egy kicsit ugorjunk talán. Amiről szerettünk volna mindenképpen még beszélni, hogy ezek a kötetek ugye egy ilyen műhely munka eredményeképpen jönnek létre nálunk. Tehát erre már tettem utalást itt az egyes köteteknél. Látható, ugye, hogy külső szerzők működnek közre, a levéltár munkatársai írnak, szerkesztenek, illetőleg a nyomdai előkészítés is ugye előjött, hogy ezt nálunk végzik. Ehhez egy olyan érdekes adalékot lehetne hozzátenni, hogy volt nálunk két éve egy támogatós pályázat, aminek a keretében oktatási lehetőségekhez jutottak a levéltár dolgozó, és az egyik tanfolyam, amire beiskoláztuk a kollégákat, az egy ilyen InDesign programban való szerkesztési tanfolyam. Többeket nyilván, akiknek volt ez affinitása, vagy bármiféle előképzettsége, és ennek az eredménye látszik ezeken a könyveken. Tehát amiket mi a nyomdába leadunk, PDF-eket, azok úgy jelennek meg. Tehát a nyomdában nincs szükség semmiféle előmunkálatlan szerkesztésre, és ez, hát nem mindenki, aki elvégezte a tanfolyamot gyakorolja, de azért többen ezt végzik, és ez azt gondolom, hogy elég nagy nyereség kompetencia szempontjából a levéltárunkban.
Két gondolatot szeretnék hozzátenni, vagy két aspektusból szeretném ezt megvilágítani. Az egyik az a pénz. A levéltárnak nincs pénze. Egy dolog, amit ki kell fizetni, biztosan ki kell fizetni, az a nyomdaköltség. Nyomdánk nincsen, szerintem más levéltárnak sincs az országban nyomdája. Tehát a nyomdaköltséget ki kell fizetni, az összes többi lehet spórolni. Ez sajnos nem akarok példákat mondani, sok levéltári kiadványon meg is látszik, hogy hol készültek, nem profi munkatársak dolgoztak rajta. De az egyik a pénzügyi része, hogy nincs energiánk, erőnk megfizetni egy profi csapatot a kiadványok előkészítésében. A másik viszont egy praktikus szempont, ha van az embernek, van a levéltárnak olyan kollégája, munkatársa, aki erre kapható, vevő, felkészül rá és csinálja, akkor nem is nagyon szeretném megfizetni egy ilyen csapatot, hiszen úgy kell elképzelni ezt a munkát, hogy minden nap újabb kérések, kérdések, problémák fogalmazódnak meg a kötet írója, szerkesztője és a törlelő nyomdai előkészítést végző munkatárs között. Egy folyamatos interakció van, ami a tapasztalataink szerint egy mondjuk így erre szakosodott céggel kapcsolatban nem nagyon működhet, vagy sokkal nehézkesebben működhet, hiszen ő neki más típusú kapcsolata van azzal a kiadványal, ami készül. Tehát van ennek egy anyagi oldala, ami inkább kényszerítő erőként jelenik meg, és van ennek egy szakmai oldala, ami viszont, ha lehetőséget ad arra, hogy saját munkatársra dolgoztassunk, inkább előnyére válik szerintem a kiadványoknak.
Ugye mindig szoktuk mondani, hogy egy levéltáros igazi polihisztor, mert nagyon sok területtel kell foglalkoznia, és nagyon sok mindenhez kell értenie, de azt gondolom, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk a levéltárban, mert több olyan munkatársunk is van, aki a sokféle tudás, tehát főleg a humán területi tudás mellett zseniális esztétikai érzékkel is rendelkezik. És hadd emeljem ki Gáti István kollégánknak a szerepét, aki elhangzott a neve, de valóban valamennyi kiadványunknak nem csak a borító tervét készítette el, hanem a formai kialakításában is nagyon erőteljesen részt vett, illetve van nyomdászunk, levéltáros nyomdász végzettséggel rendelkező kollégánk László Erika, aki a nyomdai alaptudással is rendelkezik, illetve olyan rejtett képességek kerülnek ilyenkor a felszínre, mint Bontó László kollégámnak a térképrajzolási és a térképekhez való affinitása. És akkor kérem is, hogy egy pillanatra azt mutassuk meg, és kérem Bontó László kollégámat, hogy A munka során egyszerűen időnként olyan dolgokra rákényszerülünk, amit meg kell jeleníteni. Többek között ugye itt a munka során, hogy milyen volt a régi település szerkezet, ami teljesen eltűnt, és próbáljuk meg ráhelyezni a mostani állapotot, és akkor olyan megoldásokra folyamodtunk, hogy a régi térképre rárajzoltuk a mostani állapotot, illetve régi felvételekre, a 60-as évek katonai régi felvételeire helyeztünk rá olyan objektumokat, amely ma már nincsen meg, és hogy képes legyen egy ma ott élő is, vagy egy nem Veszprémben élő elhelyezni azokat a képeken látható, mondjuk a veszprémi zsidóság nagy zsinagógáját, kis zsinagógáját, nevezetes vendéglőit. És én most kérném egy pillanatra Montó László kollégámat, hogy ennek a nehézségeiről, a szépségéről pár szót mondjon.
Inkább szépsége. Igaz, hogy nem vagyok román végzettségű, de viszont szerencsém, hogy dolgoztam sok helyen. A levétel előtt 3 évig főnökként. Itt Kapóra jött, mert sokszor futottunk meg olyankban, és főleg a vásárlásnál, hogy a háború után államosítás idején szinte évekre átházszámozták a területet. És nem tudtuk a szerkesztésre, hogy az adott információ, hogy melyik házhoz kapcsolódik. Ez volt a legolyan eset, ahol szükség volt erre. Szóval a cserákkal is ott viszont azért kellett meg, hogy említettem a magának, hogy elbontották a területet. És hát ugye legendák, 30-40-50-60 év múlva voltak, és ezeket viszont sikerült tisztáznunk ezzel. Hogy előkerültek olyan térképek, ami ismert volt 1927-ből, meg 47-ből, ahol a látogatásokat készítették. És a könyvírás közben adatgyűjtéskor kerültek elő olyan térképek, például a régi felvétel, hogy pont 1964-ben kritikus volt a Cserhát, illetve az egész belváros átalakulásra lévő, akkor régi felvételezték egész Veszprémet, és milyen szerencse, hogy a Fölmi az nyilvánossá tette, a fekvő.hu honlapon, ahol ebben is tudtuk szedni. Sikerült tisztázni, hogy bizonyos épületek utcák hol voltak.
Köszönöm szépen. Elszaladt egy kicsit az időnk, úgyhogy...
Csak egyetlen egy mondatot még hadd kérjek, mivel régi Veszprémben élő családok leszármazottai most is itt vannak körülben. Csak egyetlen mondat erejéig hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy egy ilyen munka kapcsán például pár év alatt több mint 100 családdal kerültünk, nagyon szoros kapcsolatba, és a képeken túl iratanyagot is behoztak számunkra, és így a levéltár valami egészen különleges szerves kapcsolatba került a város lakosságával, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon